Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Almási Mónika, a Kórház Suli Alapítvány alapítója, vezetője, akit köszöntök, szia!
Szia Marian, köszöntöm a hallgatókat!
Szerintem, aki rendszeresen hallgat, az tudja, hogy mi sokszor beszélgetünk, legalább évente, másfél évente egyszer azért találkozunk, és mondhatom azt, hogy már jó régóta. De, ami azt jelenti, hogy jó régóta működik a Kórház Suli, de én mindig szeretem azt kiemelni és arra rámutatni, hogy ez a te gyereked. Olyan értelemben, hogy tulajdonképpen a saját kórház pedagógusi életedből, annak a tapasztalataiból és abból a vágyból született, hogy hidat képez azok között, a családok és gyerekek között, akik tartós betegségben vannak, és kénytelenek otthon tanulni, és az ő iskolájuk között. Egy nagyon picit vissza tudunk ugorni ebbe az időbe, 2010-es évekre?
Hú, igen, hát az nem ma volt. Én a Maderes utca, aztán később a Helyi Impál gyerekkórháznak az onkológiai osztályán dolgoztam kórházpedagógusként. Ott az volt a dolgom, hogy az ott hosszú távon bent fekvő gyerekeknek a mindennapjain változtassak. Ugye alapvetően a tanítás volt az nekem magyar-angol a szakom, amihez én értettem, de ott aztán elkezdtem átértékelni a feladatomat és a célomat azzal, hogy én miért vagyok ott. Azt láttam, hogy nem annyira a lexikális tudásnak az átadása ott a legfontosabb feladatom, hanem az, hogy ezeknek a gyerekeknek és a családoknak a mindennapokat hozzam vissza, hiszen ezek a mindennapok azok a kapaszkodók, ami után ők vissza tudnak térni a normalitásba a gyógyulás után. És minél több időt töltöttem ott, és próbáltam nem csak Magyarországról, hanem külföldről is ötleteket hozni, módszertanokat hozni arra, hogy mi az, ami ott igazán segít ebben a nehéz helyzetben. Egyre jobban az körvonalazódott, hogy a visszatérés nehézségét az adja, hogy ők teljesen elveszítik a kapcsolatrendszerüket, és nem csak a gyerekek, hanem a szülők is a hosszú évek alatt. Ugye erre azért, hogy egy picit visszagondolunk a Covid-ra, mindannyiunknak megvan ez a tapasztalata, hogy milyen nehéz volt visszatérni, hogy elvesztek a barátok, a mindennapok, a kapcsolódások. Tehát ami a legjobban hiányzik ebben a helyzetben, azok a mindennapi szociális kapcsolódások, és azok az életvezetési készségek, amik evidenciák különben, és nem is gondolunk arra, hogy hú, most milyen lesz a napirendem, de azért egy kórházban például csak egy sima napirend is teljesen fölborul, és visszatérve a mindennapokba, milyen nehéz újra szervezni a napjaimat, az érvényesíteni az érdekeimet, tehát az, ami most így a szemünk előtt van, és föl se tűnik, hogy ezt minden nap végezzük, az amikor ezek a gyerekek visszatérnek az iskolában, komoly hiányállapotok. És láttam azt a családokon és a gyerekeken, hogy ők azért megnyerni egy ilyen csatát nem kis áldozatokkal jár. Ők boldogan és győztesként kikerülnek onnan, és amikor visszatérnek a mindennapokba, akkor a sor végére kerülnek, és nem találják a helyüket. És ezt elképesztően igazságtalannak gondoltam, és azt gondoltam, hogy erre kell valami megoldást találni, ezek mögé a családok mellé oda kell állni, és ugye ez azért azt látnunk kell, és ebben nem látunk bele, hogyha, és nem csak gyerekekről, hanem akár a felnőttekről is beszélek, tehát hogyha valakinek van valamilyen súlyos betegsége, és ő kikerül a kórházból, mielőtt, vagy amíg visszakerül az iskolába, vagy akár a munkahelyére, hónapok és évek telnek el otthon. És ez az otthoni időszak az a legnehezebb és legmagányosabb időszak, amikor óriási támogatásra lenne szüksége a barátok, a munkatársak, és így általában a társadalom részéről, de ők addigra már eltűntek, nem látszanak, ők egy holttérben vannak mindenki számára, és ezt a holtteret szeretnénk, és a Kórház Sulival nem csak szeretnénk, hanem ezt a holtteret töltjük ki színekkel, emberekkel, a régi társakkal, az osztálytársakkal, az egyetemista önkénteseinkkel. Tehát szépen lassan visszasegítjük őket az életben különböző eszközökkel.
Hát meg ugye ilyenkor szoktam mondani, hogy az a fajta cél a gyógyulásban, hogy valamit meg kell csinálni, tehát akár egy ilyen, ahogy mondtad, ugye a fix napirend is azért van, mert célt ad akár a napunknak is, de hogy hosszú távon a gyógyulást is nagyon segíti, ez is kimutatott nagyon is segítik az élmények, és egyébként az olyan célok, hogy én megcsinálom azt a fajta vizsgámat, vagy abból a nyelvből, vagy tárgyból kiemelkedő leszek, és így tovább, és így tovább. Bár az is igaz, hogy ilyenkor felmerül, és a hallgatóba, aki mondjuk most, ha rólatok először, bár én azt gondolom, tán kevesen vannak, mert tényleg sokszor sok helyen megjelentek, de az felmerülhet, hogy abban a helyzetben, amikor még mondjuk egy krónikus betegséggel, daganatos betegséggel küzdő gyerek hosszan kórházban van, akkor hogyan is tud ő tanulni? És ugye erre neked volt a klinikumban tapasztalatod is, hogy beszéljünk már erről is egy kicsit, hogy hogyan lehet ezeket a nehéz napokat, amik kezeléssel teliek, abban például hogyan segít, hogyan változtatja meg az, hogy valamire figyelni kell, valamit csinálni kell.
Ugye bent lenni egy kórházban, és várni a kiszámíthatatlan dolgokat, hiszen ott semmi sem biztos, mikor lesz a műtét, mikor mehetek haza, mennyi ideig tart a javulásom, jönnek a visszaesések. Ez egy nagyon nehéz és kapaszkodó nélküli világ a kórház, ráadásul ismeretlen, az összes szereplő, az összes helyzet, mindemellett fájdalmak vannak, hát és komoly egzisztenciális kérdések, hát, hogy lesz-e holnapom. A tanulásnak ebben a helyzetben az az üzenete, hogy itt mindenki hisz abban, hogy te meg fogsz gyógyulni, mert ha nekem diákként már tanulnom sem kell, akkor itt mindenki azt sugallja felém, hogy itt óriási a baj. Tehát az, hogy a beteg ágyak mellett ott van a tanulás, és visszahozzuk a régi életének és szerepkörének, hiszen egy gyereknek a legfőbb szerepköre az, hogy diák. Hogyha ezt megtarthatja, vagy hát visszahozzuk, és megtarthatja, akkor ebből a legtöbbet tesszük érte, és persze ez a tanulás egy másfajta tanulás. Tehát, ahogy említettem, itt nem a lexikális tudás átadása fókuszos, hiszen a mindennapokban is megtanulunk valamit, aztán elfelejtjük, hanem sokkal inkább az, hogy valami olyan tevékenységet végeztetünk vele, amiben kompetensnek érzi magát. Ugye a betegség az egy veszteség, csalódás önmagamban, csalódás akár a szüleimben is, hogy ők hogy nem tudtak ettől engem megvédeni, azért mindenható szüleim, vagy hát itt szembesülnek azért a gyerekek avval, hogy nem terjed ki a szülői mindenhatóság az egészségre például. És akkor ilyenkor kell elkezdeni azokat a kis szeleteket összeszedni a gyerekek számára, amik erősítik a saját magukba vetett és a gyógyulásba vetett hitüket. És a tanulás tökéletes erre, hiszen akár új kompetenciákat lehet vele összeszedni. Erre nagyon figyelünk a kórházsuliban például, hogy azok az egyetemisták, akik megérkeznek a gyerekek mellé, nézzük meg, hogy mik a gyerekeknek a különös érdeklődési körei, mik azok, amiben valami plusz tudunk adni, hogyha valaki nagyon szeret fotózni, akkor, akkor behozzuk ezt, hogyha valaki szuper, mondjuk a számítógépes játékokban vagy programokban, akkor behozzuk azt a kompetenciát. Most vagyunk túl az élményórákon, vannak olyan tanítványaink, akik gyönyörűen írnak, olyan novellát írnak, hogy így, hogy elolvasva könyvbe lábad az ember szeme, hogy képes egy 16 éves fiatal ilyet írni. És hogyha ezeket a tevékenységeket megmutatjuk nekik, akkor ezek igazi kapaszkodók tudnak lenni a visszatérésben.
Igen, és az élményórákra, ha kitérünk, én is épp láttam, és ez megtalálható, ez a kis videó a ti oldalaitokon, fórumaitokon. Járai Máté színész tartott egy élményórát, pont írás kapcsán egy Sára nevű lánynak, aki nagyon boldog volt ettől, én úgy láttam, és nagyon jót beszélgettek az írásról, hogy az írás hogyan segíti őt, és ő maga is azt vallotta, hogy neki ez alapvetően gyógyulás, és alapvetően világok, a saját világának a kitalálása, feltárása, az abban való élés, szóval egy rengeteget segít neki.
Igen, hát Sára például van egy gyönyörű novellája, ami minden évben azon kívül, hogy ezekkel a gyerekekkel tanéveken keresztül tanulunk, és egyrészt segítjük őket az egyetemistáink kapcsán, hogy bizonyos tárgyakhoz kapcsolódjanak, visszakapcsolódjanak, másrésztről az osztálytársakat is bevonjuk, hogy ők is tudjanak ezekkel a gyerekekkel kapcsolatot létesíteni. Minden évben van egy alkotásunk, egy alkotó időszakunk, amikor lehet rajzolni és lehet írni, és ez a novella például, egy Cat című novella, amit ez a nagylány írt erre az alkotó pályázatunkra. Ez azt a csodát mutatja meg, ez arról szól, hogy a számára minden nap kedd, hogy ez a betegség őt beteszi egy olyan kalitkába, amiből nincs kilátás. Itt a szürke hétköznapok vannak, de még csak nem is hétköznapok, hanem itt minden nap egyforma, és minden nap kedd. És akkor itt jött be Máté Kafkával, aki azt mondta, hogy Kafkának vagy az írás az egy ima volt, amiben ő a vágyait és a fájdalmait beletette, és Sára ugyanezt teszi most az írásaival, és hát ez egy csoda, ami ilyenkor megszületik.
Behozta neki Gregor Szamszát, és egyébként is egy csomó párhuzamot, ami aztán nyilván motiváló.
Hát nagyon az, és erőt adó.
Igen, meg látszódott ezen a kapcsolaton, tehát hogy ez mindenkinek. Tehát, hogy ez mindenkit töltött, pont úgy Sárát, ahogy Mátét. És ilyenkor tudod, arra gondolok, hogy az jutott most eszembe, hogy hány olyan alapítványt ismerek meg, összefogást, amelyek alulról jövő kezdeményezések, és az alatt mondjuk értem azt, hogy valamilyen sorstársi csoportban volt valaki, aki kilépett, előreállt, és azt mondta, hogy figyeljetek, mutassuk már meg magunkat, és hogy mennyire az utóbbi időben mennyire népszerű lett ez az írjál, festd le, rajzold le, fotózd le, videón jelenítsd meg, teljesen mindegy, hogy mi, csak valahogy magadból rakd ki. És hogy alul becsüljük, vagy nem tudjuk, hogy tényleg ennek mekkora ereje van amúgy a hétköznapi életben is. Tehát ezt egy ember, hogyha a saját problémáival akár naponta megcsinálja, hogy leírja. Ugye régen volt ez a klasszik naplóírás, de hogy akár csak kiírja magából este, hogy mik azok, amiket megtett, mi az, amire még majd oda kell figyelnie, már akkor elkülönítette az agyától, és a stresszt levette róla. Hát még hogyha bármilyen nehézség van. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon erős fegyver.
Igen, hát ez egy erős eszköz, és akkor itt szoktuk azt mondani, hogy mi a tanulást nagyon tágan értjük.
Igen.
És ez is egy tanulás, hogy hogyan tudom ezt, nekem így mindig a kukta jut az eszembe, ami egy klassz eszköz, ami ugye kiengedi a gőzt, és hogy bármi is kuktaként tudnánk működni az életünkben, hogy így magától kimenne a gőz, de nálunk nem megy ki magától a gőz, nálunk kuktává kell válnunk, és ezt is tanítjuk ezeknek a gyerekeknek, és az önkénteseink is. Az előbb azt mondtad, Marian, hogy itt mindenki nyer ebben a folyamatban, és hogy ezt mindenki élvezi, hogy pont talán ez az egyik legnagyobb csodája a kórházsulinak, hogy az a csomó fiatal, aki itt van mellettünk önkéntesként, ők többnyire egyetemisták, de vannak középiskolások is, fél éveket töltenek minimum, de akár éveket itt azzal, hogy a társaiknak segítenek és tanulnak velük, és hogy mindenki elmondja a legvégén, hogy mi mindent nyert ebből, és hogy ő sokan azt mondják, hogy ez a fénypontjuk a hetüknek, hogy a mókuskereket tolják, egyetemre járnak, dolgoznak, elfoglaltak, de az a pár óra, amikor felkészülnek, és amit ott töltenek ezekkel a gyerekekkel, és amit tanulnak tőlük, azt az életszeretetet, hogy ők összeszedik magukat a legnagyobb nehézség idején, és tovább mennek, hogy példákat látnak maguk előtt, hogy akármilyen elképesztő nehéz is a helyzet, hogy amikor van olyan tanítványunk, aki még az életében nem volt iskolás, rengeteg epilepsziás rohama van naponta, és amit megtanul, azt újra kell tanulnia, és amikor ezt egy egyetemista látja, hogy ilyen nehézségek között is életben lehet maradni, és előre lehet menni, akkor az számára egy nagyon fontos üzenet, hogy amikor mi a mindennapokban megakadunk ennél jóval kisebb dolgokon, és fölnagyítva elmerülünk a saját sajnálatunkba, akkor azért ott van egy nagyon szép példa, hogy hát mi az én bajom ahhoz képest. Szóval ez tényleg egy nagyon olyan helyzet, amiből mindenki győztesen és sokat tanulva tud kiérkezni.
Hát meg tudod, mire gondolok én az önkéntesek kapcsán, hogy mennyivel érzékenyebb, empatikusabb felnőttek lesznek. Igaz, hogy ők egyetemistaként már abszolút felnőttek, de hogy felnőttek lesznek a saját életükben ilyen tapasztalattal a hátuk mögött.
Ezt nagyon-nagyon látjuk, és hát egy csomó olyan kompetenciára tesznek még szert, amit tényleg csak az életben lehet megtanulni. Tehát nagyon izgalmas a képzés, amit ők kapnak tőlünk, ugye egy komoly felkészítésen mennek keresztül.
Meg gondolom szupervízión folyamatosan.
És hát folyamatos, igen, a szupervizorok egyesülete, tehát kötelező eset megbeszélőkre járatjuk őket, de hogy például a képzésnek a része a határtartás. És ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert szerintem ezt még felnőttként is tudunk úgy hazamenni, hogy azt mondjuk, hogy ó, Istenem, erre most miért mondtam igent, amikor minden porcikám a nemet kiabálta, és megtanítjuk őket erre, vagy hát legalábbis elkezdjük őket erre kondicionálni, hogy figyeljék a napjaikat, hogy hányszor nem tudják a saját határaikat tartani, és hogy ez mennyire kifárasztja őket. Tehát ezek azok a dolgok, amiket csak a gyakorlatban tud megtanulni az ember, és akkor ez egy gyönyörű folyamat, amin itt mi végigvezetjük őket, vagy akár fölkészülnek az óráikra, és aztán nem úgy alakul egy óra. És ezt is megtanulják, hogy nem minden úgy alakul, és hogy ahogy visz minket az élet, ahhoz nagyon rugalmasan kell alkalmazkodni, hogy kreatív megoldásokat kell hozni, hogy a másikra oda kell figyelni, hogy mi az ő igénye, és nem az én terveimet áttolni rajta mindenképpen. Szóval tényleg ők az együttműködést tanulják, hogy hogyan tudok a másikra rezonálni. Szóval ez egy értékes életszakasz az ő életükben.
Nagyon érdekes, éppen tegnap volt bennem egy olyan gondolat, és egyébként mostanában sokszor ki is mondom, hogy annyira sok helyről jön, hogy hogyan érvényesítsd magad, képviseld magad, hogy hogyan vesd le azokat a mintákat, amelyeket itt transzgenerációsan hordozol, és annyira sokat változott a világ, hogy már nagyon-nagyon nem dívik úgy viselkedni, vagy azt a nevelési mintát továbbadni, amit mi kaptunk, miközben ez rohadt nehéz, azért az ember nem tudja kidobni az összes mindent, amit hozott, meg mondjuk akkor ugye kijönti a fürdővízzel a gyereket is, tehát hogy azért a rosszak vagy nehezek mellett van egy csomó jó is, és hogy azon gondolkodtam, hogy égre földre próbáljuk magunkat képezni, miközben az együttműködést és az empátiát és a másikra való odafigyelést és azt, ahogy te is mondtad, hogy ne csak toljuk át a magunk akaratát, gyakorolnánk, akkor nem lenne szükség erre a rengeteg plusz órára, hogy regeneráljuk magunkat, stresszt csökkentsünk, és azon gondolkodjunk, hogy hogyan lehetne még jobban érvényesülni, mert akkor az együttműködés a közösséget hitem szerint mozgatná, mozdítaná, előre mozdítaná, mindenkiből azt hozná ki, amiben jó, és a kórház suliban én például ezt látom, hogy nekem ezért van ez egy nagyon kiemelt helyen a szívembe, egyébként a kezdetektől fogva.
Ezt én úgy látom az életemet, és az életet, hogy ugyan olyan, mint hogyha mi külön lennénk, és én nem függenék tőled, és te nem függenél tőlem, de hogy igazából csak együtt tudunk igazán kerek életet élni. És a világunk afelé visz minket, hogy itt választani kell közted vagy köztem. Mm-hmm.
És hogyha ezt, nem is akárhogy, eltaposlak vagy nem.
És hogyha választani kell, akkor persze, hogy magamat választom, nem téged. De hogyha rájövünk arra, hogy ez nem így működik a világ, mert ha az neked fáj, az rám is hat, és ha neked öröm valami, az nekem is öröm, és igazán nagy dolgokat együtt tudunk elérni, akkor, és mi ennek az örömét mutatjuk meg mindenkinek, és ezt az örömöt én nagyon igyekszem átadni kicsiben a kollégáimnak, tehát mi 8-an vagyunk, kezdtem egyedül, aztán lettünk 2-en, 3-an, most már 8-an vagyunk, éppen innen majd megyek egy olyan közös beszélgetésre, amiben így a saját erősségeinket fogjuk megnézni a kollégáinkkal, és azt is megnézzük, hogy ezekben az erősségekben van a gyengeségünk is, mert amikor tóltoljuk, akkor az fájdalmas tud lenni a másiknak, és ezeket, hogyha meg tudjuk beszélni, És ránézni arra, hogy úgy szeretlek, ahogy vagy, az összes jóságoddal és az összes nehézségeddel, hiszen nekem is van ugyanez, és te pedig azt elfogadod. Ugyanezt mutatjuk meg a tanítványainknak, elmegyünk az osztályokba, a gyerekeknek az osztálytársaihoz, elmeséljük nekik, hogy milyen nehézségben vannak az osztálytársaik, de nem kiemeljük ebből az egészből a beteg gyerekeket, hanem ez egy olyan beszélgetés, amiben átbeszéljük azt, hogy mindannyiunknak vannak nehéz élethelyzetei, és hogy közben a segítség is itt van körülöttünk, hogyha ezt merjük kérni, és hogyha én tudok példa lenni a segítségkérésben, akkor utána ez más is mer segítséget kérni, és megtapasztaljuk azt, hogyha egymásra odafigyelünk, akkor mi együtt brutál erősek vagyunk. Beszélünk az osztálytársak szüleivel, hogy a szülők is átlássák ezt a helyzetet, a tantestületekkel, ugyanezt élik meg az önkéntesek is. Nagyon érdekes, amikor megérkeznek a képzésre, akkor bennük van ez a tudásom maximumát kell hozni, nekem tökéletesnek kell lennem, teljesítenem kell minden pillanatban, és a hibáimat titkolnom kell, és mi folyamatosan azt hangsúlyozzuk nekik, hogyha nehézséged van, szólj, ér hibázni, hát mi is hibázunk, és ez így van rendjén, és egyfajta nyugalmat adunk ezzel a számukra, hogy csak szóljanak, ha nehézségük van, mert hogy direkt azért vagyunk közösség, hogy ezt majd szétosztjuk ezt a nehézséget, és együtt megoldjuk, és amikor meg nekem van nehézségem, hidd el, én is fogok szólni, és segítséget merek kérni tőled. Tehát igazából a kórház suli erről a segítségkérésről és segítségadásról szól, és hát ezt nagyon szeretjük benne, és hát úgy tűnik, hogy működik, mert 10 éve ez működik, és hát ugyanebben a szemléletben szeretnénk folytatni.
Innen fogjuk mi is folytatni, ugyanebben a szemléletben, csak adunk zenét és feles információkat, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Almási Mónika, a Kórház Suli Alapítvány alapítója és vezetője. Maradjatok ti is!